Isten igéjét olvasom Lukács evangélium 24. részéből, a 36. verstől a 43. versig. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette.
Isten áldja meg bennünk az ő szavát, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, hozzád emeljük a szívünket, hozzád jövünk egyenként is, közösségben is, abban a hitben, hogy te most és itt megállsz közöttünk, és egy új erőtérbe kerül a mi életünk, újra rendeződik a mi életünk, a mi kapcsolataink, a mi szívünk, a mi érzéseink, a mi gondolataink te körülötted. Szeretnénk átélni annak a valóságát is, hogy egy új családban vagyunk, és szeretnénk hálát adni mindazért, amit erre a rendre felfűzhetünk, a te szeretetednek a rendjére, hálát adni a mi szüleinkért, a mi édesanyánkért, édesapánkért. Köszönjük, hogy minden tökéletlenség ellenére is minden embernek adsz annyit, hogy ebben az életben tudja, mi a legfontosabb, mire kell törekednie, és hogyha nem is így lenne egészen, te kész vagy ismét megjelenni közöttünk, a mi életünkben, és gyógyítani minket. De köszönjük a sok mindent, amit kaptunk. Ebben az újra rendezett körben szeretnénk most megélni azt, hogy nem vagyunk árvák, hogy te élsz, hogy él a családfő, hogy te itt vagy velünk, hogy benned örülhetünk, és veled teljes az életünk, akár milyen hiányunk is van. És most szeretnénk ezeket a hiányokat is hozzád emelni, amik fájdalmasak, amik kiáltóak. Szeretnénk a mi szomorúságainkat is elébet hozni, és szeretnénk a mi rossz lelkiismeretünket is elébet hozni, és amikor ki kell mondanunk azt, hogy már bizonyos dolgokat nem tudunk változtatni, bizonyos dolgokat már nem tudunk elmondani, akkor kérjük a te bűnbocsánatodat, hisszük, hogy te vagy minden dolognak a közepében, rajtad keresztül megtalálhatjuk a mi békénket, rajtad keresztül megtalálhatjuk a mi közösségünket, a mi családunkat. Kérünk téged, Szentlélek Isten, hogy formálódjon most közöttünk ez az egység, hogy tudjunk a gyermekekre figyelni, akik most középütt lesznek, legközelebb te hozzád, és add, hogy mi is akarjunk legalább annyira ezen a mai alkalommal közel lenni hozzád, mint a kisgyermekek. Ehhez kérjük a te kegyelmedet, a te szent lelkednek az ölelését, a te szent lelkednek az ihletését. Szeretett testvéreim, feltámadás napját, a vasárnapot ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján szeretném nektek hirdetni az ő örömüzenetét, ahogyan az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 24. részében, a már olvasmányként felolvasott részből olvasok néhány verset, a 24. rész 39. versétől a 43. versig terjedő szakaszt. Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok, mondja Jézus. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat, elvette, és szemük láttára megette. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten kézbe vehettem Rebeka lányunk Ovis anyák napi meghívóját, és hát ez a kicsit váratlan meghívó szöveg állt bennem. Kedves édesanyám, szeretnélek téged megölelgetni anyák napján. Gyere el, ekkor és ekkor. Ez a keresetlenül kedves meghívó jól összefoglalta, hogy nagyjából miről szól az anyák napja a kis csoportban. Ugye nem, ez nem egy nagy hosszú műsor, és hát persze jól összefoglalja úgy egyébként is az anyák napjának a lényegét, hogy mire is van szüksége a gyereknek, a szülőnek, egy ölelésre, egy megerősítésre. Erre van szüksége a gyereknek, anyukának, apukának is, valószínűleg annak a kedves óvónéninek is, aki egyedül él, mert már meghalt a férje és nem lehet gyereke, de aki annyira szereti a gyerekeket, neki is ugyanerre van szüksége. Megerősítésre a szeretetben, kapcsolataiban, túl a szavakon. Mikor ha lehet ilyen egészen személyes dolog előhozakodni, mikor feleségemmel Edinával megismertük egymást, akkor, illetve hát már előbb megismertük egymást, de amikor összejöttünk, úgymond, akkor hát ilyen sötét este volt az utcán, még Tázláron történt még, és ott a villanyok sem nagyon világítottak, és hát ennek kicsit örültünk is, mert hát ez mégiscsak nagy bátorság kell, az ember összeszedje magát, ráadásul egy lány koszorú gyűrűjéből kellett kiragadnom, szóval nem volt egy egyszerű helyzet, és amikor hogy haza kísértem, hát elköszöntük, és talán egy hétig nem találkoztunk, tehát utoljára sötétben láttuk, illetve nem láttuk egymást, és amikor hát tudtam, hogy hol van táborban, megtudtam a címét, és írtam egy képeslapot, amire csak ennyi volt írva, hogy még mindig szeretlek, ugye néhány nap után, és ugyanakkor ez nagyon jól érkezett ez a levél, jó fogadtatása volt, mert Edinában is ugyanez zajlott, hogy hát olyan valószerűtlen volt ez az egész, sötét volt, nem láttuk egymást, kellett ez a megerősítés, még mindig szeretlek. Húsvét és pünkösd közötti időben vagyunk, ilyenkor hát fiatal és kevésbé fiatal jelöltek, hál' Istennek az utóbbiból itt szokott lenni, jelöltek készülnek a konfirmációra, ami azt jelenti megerősítés. Várják azok, akik ezen az úton vannak, hogy a Szentlélek megerősítse az ő ébredő hitüket, hogy aztán ők maguk is megerősítsék a szülői fogadalmat, megerősítsék a hitet azáltal, hogy ezt megvallják a gyülekezet előtt, és természetesen ezáltal erősödik a gyülekezet is az ilyen bizonságtételek által. Hát ez a történet, amit olvastunk szintén a húsvét és a pünköst közötti időszakban játszódik, és a megerősítésről szól. Tanítványok túl vannak a húsvét eseményei, tudatában vannak mindannak, ami húsvétkor történt. Már eljutott hozzájuk az asszonyok híradását, arra nem is hederintettek, aztán Péteré, meg az Emmausi tanítványoké is közvetlen előtte olvassuk ezt a történetet. De ennek a jelentőségét még képtelenek felismerni. Legalábbis nagyon lassú folyamatról van szó. Mire a húsvét öröme elkezd derengeni, és aztán a végén pünkösdi győzedelmes hitté változik. Ezen az úton is megerősítésre van szüksége a tanítványoknak. Ez az időszak erre emlékeztet minket, ez az 50 nap húsvét és pünköst között, hogy bizony az életünk során nekünk is megerősítésre van szükségünk, valamit többször át kell érnünk, többször meg kell tapasztalnunk, hogy az valósággá legyen. De nem is arról szól ez a történet igazából, hogy mi vagyunk ennyire tisztában azzal, hogy nekünk megerősítésre van szükségünk, hanem inkább arról, hogy van valaki, aki tudja, hogy a tanítványoknak, tudja, hogy nekünk van szükségünk erre a megerősítésre. A történet arról szól, hogy ezek a tanítványok be voltak zárkózva, ők nem nagyon keresték ezeket az alkalmakat, de van valaki, aki nagyon jól tudja, hogy erre mennyire nagy szükségünk van, mennyire nagy szüksége volt akkor és most is a tanítványoknak, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy megálljon a középen, hogy odaálljon melléjük, hogy az ő mellé állását tapasztalják a gyászban, a veszteségben. És azért is, és ez a célja az egésznek, hogy aztán ők is mellé tudjanak állni, az Isten mellé tudjanak majd állni a világgal szemben, a fájdalmakkal szemben, akkor, amikor teli vannak mi értekkel, meg mi is teli vagyunk mi értekkel. akkor, amikor ilyen győzedelmes énekeket énekelünk, akkor nem föltétlenül arról van szó, hogy ez az életünk valósága, hanem az, hogy most megvalljuk, hogy az Isten mellé állunk. Talán épp annak ellenére, amit tapasztalunk, átélünk. És azért jött Jézus, hogy ő mellénk álljon, hogy mi is ő mellé állhassunk, hogy róla bizonyságot tehessünk. Meg tudjuk őt vallani akkor is, amikor nehéz, hogy megértsük, mit jelent az megerősítve lenni, hogy másokat mi is, ami bizonyságtételünkkel meg tudjunk erősíteni. Ez egy asszonynak a bizonyságtételét hallottam, akinek az édesapja gyakran elmondta, hogy milyen szép nap volt az, amikor őt megkeresztelték csecsemőként, és mindig ezt a kifejezést használta, hogy ott bizony lányom, azon a napon ott volt az Isten szent lelke a templomban. Hát ez az információval nem nagyon tudott mit kezdeni, hogy volt ott a keresztelésben a Szentlélek, a színes üvegablakokban, vagy hogy hol volt ott a Szentlélek. Évekig nem értette az édesapjának ezt a mondatát. Aztán elkerült onnan, híres énekes vált belőle, és aztán amikor meghalt az édesapja, és szomorú szívvel beült annak a régi ismert kis templomnak a hátsó soraiba, oda leült, és ezen töprengett, hogy hol lehet a Szentlélek, akkor valaki oda jött hozzá, egy kedves testvér, aki észrevette, hogy valaki ott szomorkodik, ott sírdogál, átölelte, aztán együtt imádkoztak, és valami mély megvigasztalódást élt át, és azt mondta, hogy most már tudom, hogy hol volt a Szentlélek, és hogy hol van ma is itt a gyülekezetben. Mit tesz Jézus velünk, hogy mi is megértsük, hogy mi is megerősödjünk, hogy ő feltámadt, hogy ő hozza nekünk az örök életet, hogy örök életünk van. Mit tesz Jézus, látva a tanítványoknak a bizonytalanságát? Hát először is azt látjuk a történetből, hogy barátságosan közelít, és azt mondja, hogy békesség nektek. Miért volt erre szükség? Kitől féltek ezek a tanítványok? Hát azt kiderül a felolvasott részben, hogy megijedtek magától, Jézustól, megijedtek attól, ahogyan ő megjelenik közöttük. Ők maguk is érezték, hogy ez valami más. Ez nem az a Jézus, nem teljesen az a Jézus, akivel együtt tölthették a minden napjaikat, megijedtek, mert most a természet fölötti jelenlétébe kerültek, megdöbbentek. Persze aztán rá kellett jönnék, hogy látták a kezét, a lábát, ahogy érezhették a barátságos közeledését, hogy igen, azonos ő az, de mégis érezték, hogy itt van valami isteni tekintély. Ahogyan köszön, és szinte, mint ahogyan a háborgó tenget lecsendesíti Jézus, most úgy próbálja az ő bennük zajló belső háborgásokat is lecsendesíteni, amikor hatalommal és erővel szól a föltámadott Úr, hogy békesség nektek. Most ő úgy van jelen ebben a közösségben, mint aki Úr, és mint aki parancsolhat, és ez is azért egy kicsit félelmetes. Az a Jézus, ami Úrunk, aki Úr, és aki parancsolhat. Ezen is azért az ember elgondolkodik, hogy hogyan viszonyuljak én ehhez az Istenhez. Új a helyzet, és most világos, hogy kicsoda az Úr, kicsoda az Isten. És most ez a Jézus bizalmat vár tőlem, bizalmat kér tőlem, és azt várja, hogy amikor azt mondja, hogy békesség néktek, akkor bizalommal fogadjam az ő közeledését én hozzám, az én életemhez. Most nem olyan régen voltunk egy gyülekezeti hétvégén az egyetemi gyülekezettel is, hát mindenki írt egy soros imádságot, amit aztán a végén együtt, az volt a tervünk, hogy együtt felolvasunk, és az egyik lány ennyit írt oda, hogy Istenem, nem tudom, hogy mire van szükségem, vezess engem, ez nekem elég. Azt gondolom, hogy ebben kifejeződik, hogy igen, a mi életünkben Isten közeledik, az Úr, a föltámadott Úr, aki nem ismer korlátokat, aki teljhatalmú Isten, akinek érezzük, hogy alá kell rendelni az életünket, és várja a mi bizalmunkat, azt mondjuk, hogy talán én nem is tudom, mire van szükségem, de vezess engem, ez nekem elég. Aztán a következő dolog, amit Jézus tesz, az az, hogy teljes mértékben alkalmazza magát a tanítványok igényeihez, szükségeihez. Ők látni akarnak, ők tapintani akarnak, ők tapasztalni akarnak. És ez az Isten, aki nem tűr semmiféle korlátozást, akinek nem probléma az zárt ajtókon bejönni, akit nem lehet bilincsbe verni már soha többé, a halál nem uralkodhat rajta. Ez az Isten most oda nyújtja a kezét, és oda nyújtja a lábát. Kálvin beszél arról, hogy az Isten, amikor szól hozzánk, akkor olyan, mint egy édesanya, aki baba nyelven gügyörészi el nekünk az ő nagyságos dolgait, az ő igazságait, alkalmazkodik hozzánk. Alkalmazkodik a mi befogadó képességünkhöz. Ez egy ilyen szülői odafordulás. Blaszfémia azt kérni az Istentől, hogy mi megéríthessük őt, ő mégis engedi, enged tapasztalásokat. Tudja, hogy mi csúnya szóval így működünk. És azt gondolom, hogy ebben van egy nagy örömhír. Nem tudjuk, hogy hogyan, miképpen, ez tényleg az ő szabadságától függ, de ő ad nekünk tapasztalásokat, ad történeteket, amiken keresztül megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban van nekünk, és a vele való közösségben, kapcsolatban vigasztalás van. Nekem is ad megtapasztalásokat. És mi erre a reakció? A tanítványok reakciója az, hogy az öröm miatt, ami hatalmas öröm, amit átélnek, nem hisznek. Hát eddig az ijegység miatt nem hittek, most meg az öröm miatt nem hisznek. Kicsit ez a túl szép, hogy igaz legyen állapotba esnek. Nem hiszem el, csípjetek meg, nem tudom elhinni, hogy ez valóság lehet. Azt gondolom, minden ember szíve mélyén vágyik arra, hogy örök élete legyen. Hát erről dalok is szólnak. Vágyik arra, hogy újra lássa azt, akit annyira szeretett, de ebben a lehetőségben csak belegondolni is olyan remegésbe hozza a szívünket, hogy az már szinte elviselhetetlen. Ezt a vágyat, ezt nem is engedjük meg magunknak. Olyan elérhetetlen. És aztán persze közben másban éli ki az ember az örökké lét utáni vágyát. Védekezik is ez ellen a vágy ellen, mert tudja, hogy amikor örök életről beszélünk, meg mennyországról beszélünk, akkor ez a vágyakozás kéz a kézben jár a halál valóságának a rettenetével. Ezért is írja az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Az őt szeretők, a tanítványok itt is teljes zavarban vannak, a lidérces félelem és a túlvilági öröm közt vergődnek, nem jutnak el a hitre, nem segít rajtuk sem az, amit láttak, sem az, amit hallottak, sem az, amit megtanultak, hiszen Jézus több alkalommal is kijelentette, hogy ő meg fog halni, halálra fogják ítélni, és azt is, hogy fel fog támadni, ez sem segít rajtuk, de sem az, amit éreznek, amit fognak, sem az, amit gondolnak. De a megerősítést nem is az érzelmek adják, hanem az, amikor Jézus azt kérdezi, most hadd legyek ilyen profán, van valami harapnivalótok? Ez egy egészen életszerű kérdés, ami a felzaklatott tanítványokat visszahozza a valóságos létbe, a valóságos életbe. Úgy gondolom, hogy mindez az Isten kegyelmének a természetéről beszél. Az Isten kegyelméről, ami nem függ a mi megértésünktől, a mi tökéletes vágyainktól, hanem ott talál meg, ahol vagyunk. Ez a kegyelem, ez nem az örök élet öröm üzenete, és az ő kegyelme nem azt kívánja tőlünk, hogy mi elvágyódjunk ebből az életből, és már most egy néhány centivel megemelkedjünk a földtől, hanem ott, ahol vagyunk, ránk ragyog. A zárt ajtókon keresztül is elér bennünket. Ez a Krisztus kegyelméről beszél, amelyik szabad, hogy a zárt ajtók sem akadályozzák. Szabad, mert nem megidézhető, de nem is kell megidézni, mert az Isten népének, az ő szeretteinek ragyogtatja az ő kegyelmét és szeretetét. Ez a kegyelem nem irányítható. Arról a kegyelemről van itt szó, amely úgy hozzá hozzánk közel az örök élet jó híradatot, hogy közben megerősít minket a magunk mulandó életében, magunk mulandó emberségében. És mindazt, ami fontos ebben az életben, azt megerősíti bennünk. És ez egy fontos realitás ennek az életnek, a gyülekezet és a család. És azt mondja, hogy amikor rólam beszéltek, így kezdődik a felolvasott rész, akkor én megjelenek köztetek. Amikor hirdetitek az igét, én megjelenek köztetek. Akkor együtt esztek, és rám gondoltok, én ott vagyok veletek. Biztosít arról, hogy ezután is ő lesz a családnak a feje, és megjelenik közöttünk. A keresztény családnak az egységé munkálkodik, akkor is gondoljunk arra a jelenetre, amikor a kereszten van, és azt mondja Jánosnak, a tanítványnak, szeretett tanítványnak, hogy itt van a te anyád, Mária, és Máriának azt mondja, itt van a te fiad. Jézus számára a mi mulandó életünknek nagyon fontosak ezek a realitásai. Ez a föld és a gyülekezet, ahova tartozunk. És azt szeretné, hogy itt két lábon állva családi körben megerősödve, hogy kapcsolatainkat megerősítve élnénk meg az örök életnek az örömhírét itt és most. Hát ez legyen most a anyák napi örömüzenet is, hogy azért érdemes nekünk megerősíteni a kapcsolatainkat is, mert ez valamiféleképpen már most bizonysága a mi örök életbe vetett hitünknek. Lehet, hogy ezen a mai napon valakihez oda fogunk menni, oda kell mennünk, vagy szeretnénk is menni. Lehet, hogy csak egy ölelésre lesz szükség az anyák napján, de most erősödjünk meg elsősorban abban, hogy ő tesz bennünket igazi családdá, hogy most is itt van a középen velünk, és újra, ahogyan az úrvacsorát újra és újra ismételgetjük, megerősít bennünket, és erre nekünk szükségünk van, ezt elsősorban tőle tudjuk, aki mindenen át jön, hogy erősítse bennünk a hitet. Most is itt van a középen, áldjuk hát őt, dicsérjük tovább őt, maradjunk tovább úgy együtt, mint akik most Jézust látják egyedül, és őt dicsérik. Amen. Mennyi atyánk, hálás a szívünk, mert mindannyian megtalált gyermekek vagyunk, mindannyian olyan gyermekeid vagyunk, akik nem tudják, hogy mire van szükségük. És mindannyian olyan gyermekeid vagyunk, akiket erősítgetsz a te utadon. Ezt köszönjük neked. Köszönjük neked azt is, hogy ugyanakkor szeretnél fölkészíteni minket is arra, hogy másokat erősítsünk. Egyszerűen talán most csak a szeretetünkről, de akár nehezebb helyzetekben is lehessünk segítségére másoknak. Kérünk, hogy engedjük, hogy a mi életünk legyen egy szüntelen felkészítés erre a szolgálatra. Most szeretnénk azokért imádkozni, akiknek szüksége van erre a megerősítésre. Azoknak, akiknek fájdalmai vannak, hiányai vannak az életükben, akik szabadulni szeretnének, vagy egyszerűen csak kevés a szeretet az életükben, ad, hogy legyen a mi szeretetünk is valami módon ennek az isteni igazságtételnek az eszköze. De köszönjük, hogy te magad is zárt ajtókon át is megjelensz és munkálkodsz szabadon. Urunk Istenünk, szeretnék imádkozni azokért, akiket árvíz szomorított és fosztott ki. Szeretnénk imádkozni azokért, akik háborúságot szenvednek, akiknek most nehéz az emlékezés valamilyen okokból. Szeretnénk imádkozni, Urunk Istenünk, a mi országunkért, a mi vezetőinkért, fordítsd úgy a mi országunk sorsát, hogy minél kevesebben legyenek vesztesek, és minél többen tartozhassanak egy erős családi közösséghez. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a mi hajlékainkért, ahova visszatérünk, legyen ott a mi jelenlétünk megerősítése annak, hogy te itt vagy a középen, a mi életünknek a középpontjában is. Hadd vigyünk téged magunkkal, Úrunk Jézus, haza. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.